Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint.
Szia Patrik, köszöntelek titeket, hallgatók.
Na hát lement itt a Super Bowl, és mielőtt, vagy mi közben ráfordulnánk a szabadügynök piacra, természetesen az egyetemi futballélet sem állhat le. Most egy viszonylag rövidebb, de mégis velős témával készültünk nektek. Azokat a csapatokat hozzuk, akik szerintünk itt a jövő szezon, a következő szezonban a rájátszásért küzdhetnek. Kicsit megbeszéljük, hogy kik a legfontosabb távozóik, kik a legfontosabb érkezőik, mik lehetnek a gyengeségeik, mik lehetnek a az erősségeik, és hát egy nagyjából sorrendet is próbálunk majd állítani köztük, utána pedig pár hírrel fogunk tovább lépni. Na de kezdjünk is bele, Bálint, nálad ki az a név, aki szerinted biztosan ott lehet a playoff versenyfutásban jövőre az egyetemi szezonban?
Igen, én onnan fogtam meg ezt az egész témát, hogy ugye van 4 csapat a playoffban tavalyról, és őket nem igazán akartam piszkálni. Egyik részre azért, mert azt gondolom, hogy az Alabama és a Georgia önmagáért beszél, a többiek meg ugye nem lesznek ott szerintem jövőre a playoffban. Lehet, hogy ez egy picit túlreagálás, ugye elkiabálás, de azt gondolom, hogy ez így lesz, és úgy gondolom, hogy a Michigani csapatot föl fogja váltani egy konferencia rivális, méghozzá egy olyan csapat, akit én most úgy gondolok, hogy veretlenül fogják ezt a szezont lehozni, nem más, mint az Ohio State, szerintem nálad is föl vannak írva viszonylag magasan. Az a helyzet, hogy 2021-ben ez az Ohio State Buckeyes, ez nem volt annyira tehetséges, és ez megint csak egy kicsit elkiabálom magam, mint amilyen lesz 2022-ben, és egyébként ez furcsa dolog kijelenteni, de szerintem így lesz, és hiába távozott sok nagy nevű sztár, vagy hiába fognak sok elsőkörös, vagy egy-két elsőkörös pikket adni az NFL-nek, mégis azt gondolom, hogy a tehetségesebb játékosok többsége tavaly junior, vagy senior volt, vagy tavaly freshman vagy sophomore volt, tehát első vagy másodéves, és nem pedig junior, illetve senior. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tehetséges csapat, tekintve azt is, hogy ugye az én alapfelfogásom az, hogy csak az egyetem nyerhet bajnoki címet, hát a college futballban, akinek tehetséges, illetve potens irányító játéka van, hát ugye az a Georgia egy picit kivétel tavalyról, de azért ha azt nézzük, hogy Stroud mennyire tehetséges játékos, és kik fognak előtte blokkolni, illetve milyen elkapói lesznek, most tényleg csak Smith & Jigbát akarjuk kiemelni, akkor az a legnagyobb szupersztár a csapatban, de ott van még Ebuka, Marvin Harrison Jr., Julian Fleming, tehát csupa-csupa szupersztárok, ugye futóposzton megmaradt, Henderson, tehát gyakorlatilag a stabilitás az offense-nek megmaradt, tehetségesek lesznek. Hát a védelem lesz nagy kérdője, hogy mennyire fognak átgázolni rajtuk, de én azt gondolom, hogy tehát a távozó tehetségeket majd jól fogják tudni pótolni, szerintem ők a legnagyobb esélyei annak, hogy megnyerik a Big Ten-t, és ott legyenek mondjuk a top 2-ben.
Igen, ezt jól kitaláltad, nálam is magasabb volt a Buckeyes-nál, én a második helyre írtam föl őket, és méghozzá azért, mert sok fontos távozójuk volt egyébként az offenszből, tehát azért a két fő elkapó, a támadófalból is volt két nagyobb távozójuk, ettől függetlenül
Rockert,
a legfontosabb,
ugye?
Ja, például igen, ő is, de a legfontosabb poszton Stroud az ott maradt, igazából az elkapókat, az két elkapót felváltotta már tavaly is Smith-Jigba, és a védelem az nagyon foghíjas volt a tavalyi évben, ellenben heten is visszatérnek a tavalyi csapatból, ami az azt jelenti, hogy azért egy elég nagy tapasztalat marad itt a csapatnál. Ha a legfontosabb érkezőket nézzük, akkor ráadásul mindannyian szinte a védelembe érkeztek. Itt Caden Curryt lehet, vagy Kenyatta Jacksont megemlíteni, mind a ketten a védőfalba fognak csatlakozni. Úgyhogy alapvetően ez a csapat marad, nagyon explozív marad. Szerintem egyébként a konferenciájuk viszonylag erős, de ettől függetlenül azért láthattuk, hogy tavaly is egy hát inkább két meg ingest leszámítva viszonylag magabiztosan szelték a hullámokat, úgyhogy abszolút egyetértek azzal, hogy ők ott lehetnek a playoff versenyfutásban. Mit gondolsz egyébként, mi a legnagyobb erőssége ennek a csapatnak?
A passzjáték lesz a legnagyobb erőssége ennek a csapatnak. Most közben itt megvan nyitva előttem, hogy hányadikak a returning productionben 2022-ben, ugye ez a védős támadó oldalt külön boncolgatva az ESPN-nek egy ilyen statisztikai mutatója, hogy hányadikak az országban, ugye, hogy hány kezdő snappet adnak vissza, vagy hány ugye a védős támadó oldalon, 24-ek egyébként az országban, ami nem is olyan rossz, hogyha egy ilyen powerhouse csapatot nézel, akik minden évben elsőkörös tehetségkel bombázzák szét az NFL-t. Szerintem a passzjáték lesz nagyon fontos, és ugye, amit már beszélgettünk is sokat, hogy ki lesz az a nagy sztár, vagy ki lesz az a 2-3 nagy sztár elkapóban, aki tényleg megint elsőkörös lesz, úgy, mint mondjuk lesz Wilson és Olave, nyilván Smith-Njigba a legjobb elkapója az országnak, hogyha levesszük ugye a draftolni, vagy a draftra menő játékosokat. Szerintem nagyon, nagyon nagy pont zuhatak fog hullani azokra a csapatokra, akikkel játszanak majd 2022-ben. Én egy játékost említenék meg a falból, ugye Paris Johnson a baltekről, az újdonsült baltekről lesz majd ugye Petit Frère után. Én nagyon várom, hogy ő hogy fog teljesíteni, és szerintem egészen magasan lesz már a bordokon, már a szezon elején. Az egyik oldalra, a másik oldalról, ha csak egy játékos kell kiemelnem, akkor Jack Sawyer, a másodéves edge-rusher a csapatnak, egy elképesztő tehetség.
Igen, én is úgy gondolom egyébként, hogy a passzjáték lesz a legnagyobb erősség. A legnagyobb gyengeség meg egyébként valószínűleg a futásvédelem jövőre is.
Akármennyire is, pontosan.
Így van. Akármennyire is próbáltak ide erősíteni, és szerintem helyeznek nagyobb hangsúlyt erre, de azért tavaly szétfutották őket, egyébként a konferenciákban sok viszonylag jól futó csapat van, és azon fog múlni nagyon sok minden, hogy a defensive line-ba lévő újítások azok mennyire fognak működni, és mennyire tudják majd eltömni a lyukakat. Ettől függetlenül nyilvánvalóan szerintem küzdeni fognak a playoffért, és hát azt mondtad, hogy hibátlanul hozzák le a szezont, látok erre esélyt, de még hogyha egy vereségük is lesz, lehet, hogy bele fog férni, hogy nyilván nem a Championship Weekend fog ez bekövetkezni.
Nátra idén már kezdenek.
Rögtön egy elég durva.
Szép lesz. És egyébként ugye a Big Ten-ben most így, hogy persze azért tavaly a Michigan nagyon jól játszott, Michigan State is egészen kiemelkedő volt, de azért folyamatosan a Penn State-ek, a Michigan-ek, a Notre Dame is ugye ott van, a Michigan State még egyszer, a Wisconsin, tehát Iowa, lesznek itt séki meccsek, de szerintem lehozzák egyébként vereség nélkül.
Jó, ugorjunk a következő névre, akkor hozok én egy csapatot, és nyilván a legegyértelműbbvel kezdek, hogyha már nem vitted el. Alapvetően egyébként én úgy írtam össze a listát itt a playoff contendereknél, hogy nálam van három csapat, aki nagyon egyértelmű, hogy szerintem oda kerülhet, és akkor...
Akkor egyezünk meg, melyik az a három? Ohio State, hát, Georgia, Alabama.
Így van, szerintem ez a három, ez elég egyértelmű.
És akkor obvious.
Jep, és akkor én az Alabamát hozom, és nem csak azért, mert egyébként nagyon sok kulcs visszatérőjük van, ugye Bryce Young a tavalyi Heisman győztes, ugye itt van Will Anderson, akit mind a ketten nagyon nagyra tartunk, és a liga legjobb védője volt tavaly, és szerintem idén, hát ha nem is kell neki szintet lépnie, ha megtartja azt a tavalyi domináns szezonját, akkor igazán félelmetesek lehetnek, és igaz, hogy elvesztettek két nagyon sok, nagyon jó receivert, viszont például a védelembe szereztek egy olyan elit cornert Ilárik személyében, aki nagyon-nagyon hiányzott nekik szerintem tavaly, illetve futóposzton tapasztalatot vesztettek, de ide is érkezett például fiatalítás, úgyhogy kicsit le tudnak venni Young válláról terheket, de igazából nem is feltétlenül szükséges, mert Young amúgy tökéletesen elbírta a nyomást a tavalyi szezonban, de ami a legfontosabb szerintem ennél a csapatnál, hogy Nick Saban a vezető edzője még mindig, és hát láthatjuk, hogy amikor nagyon sokan le is nézték ezt az Alabamát, akkor is eredményesek tudtak lenni. Mit gondolsz egyébként, ki lehet a legfájdalmasabb veszteség ennek a csapatnak a tavalyi keretből?
Igen, annyira sok játékos távozott, vagy távozik ettől a csapattól. Ugye itt gondoltunk Evan Neal-re, aki az egyik szerintem nagyon-nagyon nagy vesztesége le a csapatnak, de nem tudok elvonatkoztatni attól, amit Jameson Williams csinált 2021-ben, és hogy azt hogy fogják tudni pótolni, az óriási kérdés nekem, mert ugye tényleg nem csak egy mélységi célpontot vesztettek, vagy nem csak egy olyan játékost vesztettek, aki 75 yardos társadalomokra képes, hanem egy olyan játékos, aki tényleg mind a három szinten lenyűgözően tudott dolgozni, rövid, középhosszú és távoli játékoknál is, labdával a kezében is, hát akkor is, amikor útvonalat kellett futni, és még nem volt nála a labda, hát nagyon-nagyon nehéz lesz pótolni, és így, hogyha még bevonjuk az egyenletbe Matchit is, illetve Slade Bolden is elmegy, akkor tényleg elvesztették a három legjobb elkapójukat, és ott vannak a fiatalok, akik fel tudnak lépni, és nem véletlenül olyan a scouting, illetve a recruiting az Alabamánál amilyen, mert hát nagyon jó játékosokat toboroznak, de hogy ezt hogy fogják megoldani, picit majd kicsit kell ezen a sémán alakítani, de nem féltem őket, főleg azért nem, mert van egy nagyszerű irányítójuk, aki mindenkiből egy jobb játékost fog csinálni. Érdekes lesz. A védelem szerintem oké, vesztett, nem tudom, 6-7 kezdőt, de nem tartok tőle, hogy tehetségben tudnák felvenni a versenyt a 2021-esre.
Csak 4 kezdőt vesztett egyébként, tehát nem is annyira vészes.
És akkor úgy mondom, hogy társ kezdőt, mert itt, hogyha beemeljük, mit tudom én, Armour Davis-t, vagy nem is tudom, LeBryan Ray-t, vagy Fiderian Matisse-t, akkor ilyen társ kezdők, de azért mégis se lesznek ott jövőre.
Igen, ebben igazad van. A legnagyobb erőssége egyébként ennek a csapatnak szerintem az lehet, hogy a sztár potenciál igazából nagyon sok helyen ott lesz a csapatban, tehát Will Anderson ott lesz a front sevenben, Eli Ricks ott lesz a secondaryben, Bryce Young ott lesz irányító poszton. Ami egy picit talán gyengébbnek tűnik, az az elkapó szekció, így, hogy most Jameson Williams személyében volt egy igazán dinamikus, talán liga szinten is top 3 elkapójuk, és jövőre ez nem lesz meg, de hát ugye szép lassan építgetik be itt a fiatalokat, és mindig volt egy-egy gyöngycem, aki kulcsszereplő tudott lenni. Én nem féltem az Alabamát, nyilván ez a konferencia ez brutál erős, tehát azért nyilván nem lesz könnyű a dolguk, de ettől függetlenül szerintem nem férhet kétség, hogy ők ott lesznek. Úgyhogy mehetünk tovább a te következő csapatodra.
Még csak annyit a 2022-es menetrenddel kapcsolatban, hogy például mennek a Texashoz, és vagy ugye idegenben mennek az LSU-hoz szintén, és otthon az Auburn, fú, izgalmas lesz, Texas ilyen nem.
Igen, de ez tavaly sem volt könnyebb egyébként.
Ja, hát semmelyik évben se könnyű az SEC-ben focizgatni, ezt azért szerintem bármelyik csapat vissza tudja igazolni. Igen, menjünk egy másik csapatra, és itt most akkor eljutottunk oda, hogy az első polcon túl vagyunk, és ott viszonylag nagy a visszaesés, illetve viszonylag nagy a kavarodás. Most akkor kit emeljél oda, és hogy mondjam, a tavalyi teljesítményt vegyed figyelembe, hogy például ott volt a Baylor, meg a Cincinnati 5., illetve a 4. helyen, mondjuk a Michigan a 3., de hát én velük annyira nem számolok 2022-ben. És akkor vannak ilyen csapatok, hogy mondjuk Notre Dame, akár, vagy nem is tudom, Texas A&M, tehát most lehet nézegetni, hogy akkor melyik csapatok lehetnek azok, akik oda fognak érni, vagy bele tudnak szólni nagyon dolgába, akár csak a Clemson, de én akkor a sokat emlegetett, mégis azért részletesebben keveset beszéltünk erről a csapatról, én a Texas A&M-et fogom hozni, azért, mert szerintem a legveszélyesebb csapat lesz az egész SEC-ben, főleg a nagyokra, és ha már nagyokra, akkor beszéltünk úgy róluk, hogy hát ők is nagyok, mert hát amilyen szinten toboroztak, ugye 2022-ben a valaha volt legjobb klászt hozták össze, 7 darab 5-csillagos tehetséggel, 19 darab 4-csillagossal. Persze nem 2022-ben lesz ennek a csapatnak a csúcsa, vagy Jimbo Fisher nem 2022-re hegyezte ki ezt a csapatot, sokkal inkább 23-ra, amikor már mondjuk az Alabamánál se lesz valószínűleg ott Bryce Young, tehát nekik lesz egy olyan kifutásuk, hogy pont akkor lesznek a csúcsukon, amikor lehet, hogy az Alabama nem feltétlenül, ezt azért félve mondom ki, de ez a csapat, ez persze veszít tehetségeket, mert hogyha csak a támadó oldalra nézünk, akkor Kenyon Green, illetve Jalen Weidermeyer, illetve Isaiah Spiller azért a húzó nevei voltak ennek a csapatnak, és hát a védelemben is ugye DeMarvin Leal elmegy, veszítenek ugye a back sevenben is játékosokat, úgyhogy azért nem lesz olyan egyszerű, de amilyen szinten föl tudják tölteni ezt a keretet, az nagyon-nagyon szép, az nagyon, tehát hogy mondjam, elismerésre méltó az országban a legjobb. Az a nagyon nagy kérdés nálam, hogy az irányító poszton hogy fognak majd elkaristolni, mert ugye Max Johnson érkezett, mint transfer, de én nem látom benne azt az átütő erejű játékot, amit ő ugye az LSU-tól át tud menteni majd a Texas A&M-hez, és hát ugye ott van a most kezdőnek apostrofált Hayes King, aki egy tehetséges 4-csillagos játékos volt, mégis azért sokat azért nem látunk bele.
Igen, nagyon érdekes egyébként a Texas A&M dolga, mert én is betettem ide a szűkített listámba, ellenben szerintem ők tipikusan az a csapat, akik itt inkább a következő közép-hosszú periódusnak lehetnek a meghatározó egysége, vagy hát riválisa, mivel ahogy te is mondtad, nekem itt irányító poszton azért vannak elég erős kérdőjeleim. Tehát persze Max Johnson egyébként egy nem katasztrofális QB, de messze nem olyan játékos, mint itt azoknak a csapatoknak a kezdő irányítója, akikről még szintén fogunk beszélni. Illetve egyébként fontos megjegyezni, hogy azért itt a Texas A&M-től viszonylag sok távozó volt offense és defense oldalon, és mindössze 5-5. Hát és mondjuk úgy, hogy biztos kezdő maradt a csapat részekben, és ez kevesebb, mint az Ohio State esetében, vagy az Alabama-nál is. Illetve, amit mondtál, a recruiting classuk az messze-messze kimagasló és historikus szintű, viszont mire ezek a játékosok beérnek, az nem a jövő évi szezon, hanem...
Nem idén lesz 2022-ben, igen. Sokkal inkább mondom egy év múlva, de igen, abban igazad van, hogy ők ilyen fekete, tehát bármennyire nagyon jól építkeztek az elmúlt 2-3 évben, még mindig fekete lovak, mert sokkal nagyobb. Tehát ott van egy Georgia, ott van egy Florida, oké, a Florida is érdekes, hogy milyen lesz, de hogy ha csak a két legnagyobbat nézzük meg, nem tudjuk egy polcra rakni őket, és nem is lehetne, szerintem is lehet megindokolni, hogy miért lehetnének egy polcon velük, nem beleszólhatnak a nagyok dolgába, belerondíthatnak az ő dolgukba, de nekem ott vannak ezen a surranó pályán.
Abszolút, abszolút ezt adom. Igazából szerintem az lesz nagyon-nagyon döntő, és nagyon érdekes lesz már itt a kempek alatt követni, hogy ugye Max Johnson érkezett, mint QB, Haynes King visszatér, mint QB, valamint van egy freshmenjük is, akit az ESPN 300 a legjobb pocket passernek titulált, Connor Weigman, talán ha jól mondom a nevét, és
igen.
Ő fognak küzdeni az első számú irányító posztért, és szerintem nagyban meghatározza a sorsát ennek a csapatnak, hogy melyikük győz, mert egyébként szerintem viszonylag más típusú irányítók, más skillekkel, illetve hát tapasztalati szinten sem ugyanott állnak. Mindenképp ez a legnagyobb, nem is azt mondom, hogy gyengeségük, de a legnagyobb kérdőjel, hogy mi lesz irányító poszton. A legnagyobb erősségük az meg abszolút a védőfal lehet, ahonnan ugyan vannak távozók, és fiatal, nagyon sok érkező inkább fiatal, ettől függetlenül olyan mélység van azon a poszton, hogy úgy tudnak rotálni, hogy ez bármelyik csapat ellen szerintem fölveszi a kesztyűt, úgyhogy hát igen, ők egy érdekes csapat lesznek, én nálam is ott a szűkített listán, nem abban a listában, akik azt mondom, hogy biztosan küzdeni fognak, mivel ugye náluk is azért meg kell említeni, hogy a sorsolásuk, a konferencia az nagyon nehéz. Tehát, hogy ők akkor lesznek csak ott, hogyha az Alabama, Georgia, nem tudom, szűkített elitből valakit vagy meg tudnak lepni, vagy pedig nagyon-nagyon jó lesz az egész évük, és mondjuk szűken tudnak maradni ezek ellen a csapatok ellen.
Abszolút nincsen egyszerű helyzetben ez a Texas A&M, de egyik évben sem, úgyhogy tekintsünk úgy rájuk, mint egy ilyen tényleg egy csapat, amit bekarikázunk a szezon elején, és követjük félszemmel őket, mert nagyon jók lesznek.
Oké, ugorjunk tovább az én második csapatomra, és nem leszek jó fej, nem fogom ellőni a Georgiát, majd róluk is fogunk biztosan beszélni, de én mondok egy olyan csapatot, aki lehet, hogy meglepő lehet, és talán az ő esetükben lehet a legkevésbé a star powerről beszélni. Én a Utah Utes-ot hozom, mint esélyes, de még nem azért, mert hogy érzem őket, hogy brutálisan jó ez a csapat, hanem nagyon gyenge ez a konferencia, ők lesznek szerintem messze a legstabilabbak, viszonylag sok visszatérőjük van, és egy nagyon tapasztalt, olyan focit játszó gárdáról van szó szerintem, akik ellen nagyon nehéz lesz futballozni, mind offense, mind defense szinten. Ők nem egy explozív, tehát a többiekhez képest nem egy explozív csapat lesznek, sokat futnak, brusztolnak majd, fizikálisan próbálják megnyerni a meccseiket. A konferenciában azért szerencséjük van, mert hát az Oregon szerintem visszaesik, és eddig sem voltak annyira jók, illetve az USC nem tudom, hogy milyen gyorsan fog fölemelkedni itt Lincoln Riley érkezésével, úgyhogy szerintem ők megnyerik a Pac-12-et, és reális sanszuk lesz a playoffba jutni. Nem azt mondom, hogy ott is lesznek, de versenyben lesznek érte.
Nagyon érdekes, hogy őket hoztad. Egyáltalán nem voltam rá fölkészülve, hogy a Utah lesz, akiket választasz, én sokkal inkább ugyan már emlegetett USC-re gondoltam, akiket fogsz majd hozni. Hát igen, az van, hogy ők azok a csapat, vagy a Utah Utes az a csapat, amelyiket így nem veszed figyel, vagy hogy mondjam, így sokáig alszol fölöttük, vagy hogy mondjam, nem nagyon figyelsz oda rájuk, repülnek a radar alatt, aztán megérkeznek az év végére, és konferencia bajnokok lesznek, úgyhogy nem nagyon van ellentmondás, vagy nem tűnnek nagyon sok ellentmondást. Érdekes helyzetben van ez a csapat, mert Igen, azt mondtad, hogy nem a legszexibb, nem a legfigyelemfelkeltő futballt játszak, mégis nagyon-nagyon hatékonyak, és ez annak köszönhető, hogy egy nagyon stabil rendszerben dolgoznak, támadó és védő oldalon egyaránt, és hát ha visszanézzük azt, hogy mennyi tehetséget adtak az NFL-ben, most rendben, hogy nem az első körben, de stabil kezdők a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik körös játékosok is az NFL-ben, akkor az önmagáért beszél, hogy egy milyen stabil programot tudnak építeni, három csillagos tehetségből NFL-sztárokat csinálnak, és igen, ezt a csapatot megverni 2022-ben borzasztóan nehéz lesz, még akkor is, hogyha a Pac-12, hogy mondjam, van egy-egy csapat a Pac-12-ben, amelyik erős, de mégiscsak egy ilyen nagyon, hát kevésbé jó konferenciáról beszélgetünk. Én nem adnám nekik egyébként a konferencia bajnoki címet most, én azt gondolom, hogy az első éve már Rileynak nagyon-nagyon erős lesz, és tudnak majd jó dolgokat csinálni, főleg azért, hogy a Caleb Williams ment vele, és hát is ez nagyon-nagyon nagy adaléka a csapatnak, vagy hát nagyon fontos lesz. Izgalmas lesz ezt a pár harcot nézni majd a Utes és a Trojans között. Nehezen mondom azt, hogy ez a csapat nálam ott volt a listámon, mert egyáltalán nem. Szerintem ilyen 10 körüliek lehetnek végén, 10-12.
Végre egy kis érdekesség, vagy egyet nem értés köztünk, de
igen,
egyébként azért gondolom azt, hogy ők kompetitívek lehetnek, mert szerintem náluk van a legkevesebb kérdés. Tehát adott a kezdőirányító, oké, Cameron Rising nem egy nagy sztár, de tudjuk, hogy ő lesz, nem az lesz, mint a USC-nél egyébként. Tehát oké, persze Williams feltételezzük, meg azt gondoljuk, hogy jók lesznek, de szerintem ott annál csapatnál nagyon-nagyon sok a kérdőjel. Azért egy ilyen viharos off-season után mondjuk úgy, hogy egy olyan körzetbe fognak megérkezni, ahol nem mindenki fogja szeretni őket, nem lesz hálás a dolguk, és azért itt fiatal játékosokról van szó, szerintem sokkal jobban megviseli ez őket majd, mint mondjuk egy NFL környezetben lévő ilyen felkapott csapatoknál lehetne mondani. És igazából a Jutsnak konkrétan Lloydon kívül szerintem nagyon fontos kezdője nem ment el. Tehát, hogy ők azért egy stabilitásra tudnak ebbe belevágni. Láttuk, hogy a Rose Bowl-on azért elő tudtak hozni egy olyan teljesítményt, hogy egy igazi nehéz bombázóval is tudtak menni, ameddig kellett. Úgyhogy én ezért gondolom, hogy kompetitívek lehetnek. Mondom, nem azt mondom, hogy ha fogadni kéne, nem azt mondom, hogy ott lesznek, de hogy harcolni fognak érte elég sokáig.
De rögtön az első héten megkapjuk egyébként, hogy hol van ennek a csapatnak az igazi, hogy mondjam, ereje vagy minősége, a Floridával fognak játszani. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas lesz majd, ugye, hogyha kicsit októberre tekintünk már, akkor mennek a Rose Bowl Stadiumba, Pasadena-ba, a UCLA ellen, majd a rákövetkező héten fogadják a USC-t, és akkor ott október 15-én elválik a valamitől, és kiderül, igen, hogy ez a csapat hol van. Szerintem ez a három meccs, amit most karikázunk be, és mindenképpen nézzük majd, hogy mit fognak csinálni ezeken a meccseken.
Bizony. Na, és akkor térjük rá a harmadik csapatodra.
Én a Notre Dame-et fogom mondani. Nem egyszerű, nincs, nem ők egyszerű helyzetben, már tavaly is ugye ott voltak, hogy arról beszélgethessünk, hogy ez a csapat ez megérett arra, hogy mondjuk újra visszakerüljön ugye a legjobb négybe az országban, ugye, tehát azt mondjuk ki, hogy rájátszásba jutottak, ugye elveszítik a kezdő irányítójukat, a kezdő futójukat, falban is ugye azért van kavarodás, mondjuk nem vesztenek annyi játékos, mint tavaly, és hát Jared Patterson vissza fog térni center poszton, de azért rengeteg kérdőjel van itt ennél a csapatnál. Ugye Marcus Freeman lett az új vezetőedző, akinek a szerepét a Cincinnati Bengals idei linebacker edzője Al Golden veszi át, tehát ő lesz a védőkoordinátor, és hát sok-sok kérdőjel a csapat körül, vezetőedző szinten, hogy fognak...
Ki lesz a kezdő QB?
Hát igen, ez a legnagyobb kérdés, és nekem ez a hiába egységszinten nagyon jó ez a csapat, és azt gondolom, hogy a védelem az borzasztóan kemény lesz, de Drew Pine, vagy nem is tudom, tehát ez lesz a legizgalmasabb szerintem, hogy fognak irányító poszton fölállni, és ez mennyire fog kihatni az egész egységre, akárcsak Michael Mayernek a szereplésére. Hát igen, nem egyszerű kérdés, nem gondolom, hogy az offense fogja vinni a szekerét a csapatnak, de ez nem lesz szerintem ez a Notre Dame olyan szignifikánsan gyengébb, mint tavaly. Nem sok kezdőjük megy vissza, főleg a védelemben, azért a támadósor is rendesen meggyengül, de én hiszek bennük valamiért.
Nagyon érdekes szerintem a Notre Dame helyzete. Nálam ott voltak ők is a szűkített listán, de ők azért hátrébb voltak sorolva, tehát hogy én valószínűleg kihagytam volna őket. Nagyon az a baj, pont az a bajom náluk, ami a Utah-nál meg nem, hogy náluk ellenben hihetetlen sok a kérdés. Hogyan fog az új edzőstáb teljesíteni? Ki lesz az irányító? Hogyan fogja a védelem Hamilton nélkül összekapni magát? Tehát ezek olyan-olyan kérdések, amikre persze lehet egy pozitív kimenetel, de hogyha ennyi kulcskérdés van egy csapatnál, akkor nem tudok nagyon könnyű szívvel rájuk fogadni, és persze ez egy masszív csapat, meg nálunk azért jobban elmondhatjuk, mint az eddig felső csapatoknál, hogy a sorsolás az viszonylag nem annyira nagyon nehéz. Ettől függetlenül azért azért egy irányítót, egy vezetőedzőt és egy védelmi
playmaker-t.
Igen, pótolni, de tényleg, igen, a Notre Dame egy mindig, hát most már évek óta stabil csapatnak tartjuk őket, viszont pont most lehet az az év, amikor ez a stabilitás valamelyik irányba eldőlhet, és én nehezen tudom megítélni, hogy mi lesz az. Szerinted mi lesz a legnagyobb erőssége egyébként a csapatnak?
Védőfal, azt gondolom nagyon, nagyon rutinosak, rengeteg szenior játékossal, vagy már éppen végzett játékossal védőfal erős lesz, és hát nézzük meg, hogy a támadófal itt-ott azért fiatalokkal. Én azt gondolom, hogy a line of scrimmage két oldal lesz az erősség ennek a csapatnak.
Igen, talán ezt látom én is. Jó, ráfordulok az utolsó csapatomra, és hát most a Georgiát kéne mondanom, mert nyilvánvalóan mind a kettőnknél az, de hozok egy másik csapatot, mert Georgiáról szerintem sokkal többet fogunk beszélni a szezon során, mind a ketten stabil playoff résztvevőnek gondoljuk őket, és hozok egy olyan csapatot, akik idén nagyon leszerepeltek.
Clemson.
Viszont így van, a Clemson Tigers hozom én utolsó csapatnak, akik ott lehetnek, és méghozzá azért, mert annak ellenére, hogy nagyon csalódáskeltő volt ez a szezon, azért mégiscsak összeszedtek egy 10 plusz vines idényt, ráadásul úgy, hogy a támadósoruk az katasztrofális volt, a védelem az viszont top 5, top 7 az egész ligában, és egy fontos statisztika, hogy azokról a csapatokról, akikről beszéltünk, a Tigersnél az összes kezdőjátékos vissza fog térni, ami persze annak fényében nem túl jó, hogy tavaly nem volt ez az egység kiváló, ellenben az, hogy ugyanazzal a kezdővel mehetnek ki, nyilván ugye lesznek változások itt a camp alatt, az egy olyan tapasztalati előnyt adhat meg nekik, ami abban a konferenciában szerintem el is döntheti a dolgukat, főleg, hogyha megint ilyen mindenki 15-20 pont alatt fognak tartani. Szóval náluk lehet egy olyan kimenetele ennek az évnek, hogy a rutin és a védő oldalai dominancia az együtt ér annyit, hogy abban a nem annyira erős konferenciában újra ott legyenek az élen.
Egyébként nálam ők voltak még fölírva, nem akartam feltétlenül hozni őket. Igen, amit csinált a támadósor 2021-ben, azt nem lesz nehéz szerintem überelni, és hát kíváncsi vagyok, hogy egyébként például irányító poszton miben gondolkodnak, mert ugye Ugalele-i, hát, hogy mondjuk, azért nagyon-nagyon csalódáskeltő volt, és valami ilyesmit olvastam, hogy lehet, hogy USFL irányító lesz 2022-ben, és ugye skippeli a college meg az NFL álmokat, és akkor inkább elmegy a Spring League-be, ami ugye más szabályrendszer után fogadhat játékosokat, mint az NFL, de mindegy, ez egy jó kérdés. Engem az jobban izgat a Clemson Tigersnél, hogy Brent Venables-t hogy fogják tudni pótolni, mert azért az egy dolog, hogy azért megvan a stabilitás ennek a csapatnak már lassan úgy 10 éve, hogy konkrétan top 5-ös csapatról beszélgetünk róluk tényleg lassan 10 éve, de azért hogy fogják azt a mértékű tudást vagy tapasztalatot pótolni, amit mondjuk Venables képviselt, és ugye ez a toborzásra mekkora hatással lesz, mert most ez a csapat védelmi oldal még borzasztóan tehetséges, de hogy ezt fönn tudják-e tartani, persze nem 2022 kérdése, hanem picit távolabb mutat, de én arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hogy fogják megoldani, és ez mekkora hatása lesz már 2022-ben, hogy ugye nincs ott Venables, gyenge volt a támadósor, hogy tudják ezt feltekerni, átalakítani, illetve most egy kicsit ránézünk erre a sorsolásra, persze nem lesz brutális, mert az ACC, hát hogy mondjam, közepesen
erős. Ki lesz szerinted az ACC-n belül a legnagyobb riválisuk?
A Florida State.
Wow, szép.
Ugye mennek a Florida State-hez is, illetve a Notre Dame-hez is, és ez egy izgalmas dolog lesz, illetve én azt gondolom, hogy a Miami lesz mi nagyon-nagyon veszélyes mindenkire, ott is persze új dolgok, meg stb. Új vezetőedző, meglátjuk a Miami-t. Izgalmas lesz, a hajdót kell csak itt kiemelni érdekességképpen, nagyon hamar föl fog kerülni a legnépszerűbb videomegosztó portálra, az április 9-én megrendezett Orange and White Spring Game, tehát a korai edző mérkőzés ennek a csapatnak. Ott már elég sok mindenre azért lehet figyelni, hogy ki lesz a kezdőirányító, hogy fognak felállni a védelemben, stb. Szerintem, ha nem is élőben, de ezt nem érdemes lesz nézni.
Na, nagyon köszi Bálint, hogy összeszedtük itt a csapatokat. Azért nem akarok beszélni most a többi lehetséges, nem tudom, contenderről, vagy olyan csapatról, aki beleszólhat itt bármilyen szinten a dolgokban, mert a következő adásban majd a Dark Horse csapatokról szeretnék beszélni.
Jó.
Úgyhogy szerintem most ugorjunk is itt a következő témánkra, és azt gondoltam ki, hogy miért két rövid hírrel zárnánk, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy itt a draft processben a Senior Bowl-nak, Combine-nak különböző interjúknak mekkora szerepe van, mert kérdezték páran tőlem itt kommentekben, hogy lehet az, hogy lezárul az idény, kialakulnak a bordok, majd van egy, nem tudom, egy rövid hét a Senior Bowl-ral, vagy egy combine, egy 3-4 napos combine, és nem tudom, játékosok 20-30 helyeket tudnak fölfele lépni, sőt, van, hogy igazából nem is kell, hogy történjen semmi, egyszerűen csak, nem tudom, egyik hétre a másikra kijön pár info egy játékosról, és vagy esik, vagy emelkedik a helye. Szerinted miért van az, hogy annak ellenére, hogy viszonylag széles technika áll most már a kezünkben, hogy nézzünk játékosokat, de mégis ilyen dinamikusan tudnak változni a bordok itt egészen a draft napjáig?
Hát ugye a Seniorból tipikusan az a hét, amikor így megjelennek azok a játékosok, akik nem is tudom, ott vannak a harmadik, negyedik körben, vagy a top 100-on kívül a bordodon, és csinálnak olyan dolgokat, amikre így nem voltál felkészülve. Egyszerűen nem volt időd nézni szezon közben, nem nézted meg, nem volt időd a szezon után visszatérni rájuk, és akkor most ott vagyunk, hogy egy olyan játékosról beszélgetünk, nem is tudom, Jalen Pitre-nek a neve jön szembe, akiről ugye beszélgettünk itt az egyik podcast során, mégis azért nem tartottuk olyan nagyra, durrantott egy óriásit, hát azért annyira óriásit nem, de durrantott egy nagyot a Senior Bowl-on, és akkor most már úgy beszélgetünk róla, mint egy kezdőnek vélt tehetség safety pozícióban, vagy nickelback pozícióban az NFL-ben, vagy hát ezen a bordon, nyilván majd te, hogy mondjam, perspektívába teszed, hogy mennyire erős klasszról beszélgetünk itt, de mégiscsak azért, akik feltűntek a Senior Bowl-on, azok voltak sztárok, akik tudtak magukon segíteni, de azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog, amit talán kicsit el is tudunk így bagatellizálni, vagy nem figyelünk arra oda, hogy a legfontosabb dolog a draft felkészülés során, és ez mindenre igaz, hogy az információ az a legdrágább kincs, és amihez hozzá tudsz jutni, föl tudod jegyezni egy interjú során, egy orvosi vizsgálat során, az, hogy vannak csapatok, akiknek nem biztos, hogy meg lesz ugyanaz az információ mennyiségük, mint mondjuk neked, és ugye ez segíti föl a játékosokat, hogy van egy interjú, és kiszivárogtatnak olyan dolgokat, hogy nem is tudom, a karaktere, a hozzáállása, a mentalitása, a work ethic-je, tehát ez a munkamorálja, ez nem biztos, hogy megfelelő. Ez ugye egy snappet nem kell játszani a pályán, és már is 50 draft pozícióval romolhat vagy javulhat az adott játékosnak a helyzete. Ugye Thibodeau-ról beszélgettünk itt sokat, hogy most akkor le fog csúszni 1/6-ig, mert egyszerűen nincs olyan hozzáállása, nem igazán, hogy mondjam, veszik komolyan, persze ilyen szinten nem lehet kijelenteni, hogy nem veszik komolyan, de más mondjuk a hozzáállása, mint Hutchinsonnak, vagy más hozzáállása, mint Evan Neal-nek, tehát a top játékosoknak, akkor egy rosszul sikerült orvosi vizsgálattól kiderül, hogy nem is tudom én, a térdében van egy szalag, ami sokkal gyengébb, mint aminek kellene lennie, hát akkor már is fölkapja a kezét, két kezét a csapat, és nem akarok hozzányúlni ilyen korán, mert attól félek, hogy az első szezonjában szétszakad az összes szalag a térdében, és úgy fogunk járni Teddy Bridgewaterrel, akiről nem volt biztos, hogy vissza tud térni a pályára. Tehát vannak ilyen apró cseprő dolgok, amik információ szinten olyan drágák, vagy olyan értékesek, amiket csak akkor kapunk meg, mikor eljutottunk ide, és milyen furcsa lehet, hogy persze szupersztár volt a pályán, és mégis úgy beszélgetünk róla, hogy húha, azért vannak retplegek, és hát igen, szerintem az információ a nagyon-nagyon fontos itt, hogy megjegyezzük.
hihetetlen, hogy milyen részletességgel kitértél minden dologra, amit én is akartam mondani. Egy fontos dolgot akartam én még hozzátenni ehhez, hogy itt nagyon-nagyon fiatal játékosokról van szó, és egyrészt az interjúk során nagyon-nagyon sok minden kiderülhet a gondolkodásmódjukkal kapcsolatban, ami szerintem ugye a mentalitásukra, hozzáállásukra hatalmas hatással lehet, és pont Thibodeau esetében ezek a legnagyobb red flagek, és ezeket nem szabad a szőnyeg alá söpörni, mert ténylegesen problémák lehetnek ebből a profi karrierjében, és hiába van valakiben hatalmas tehetség, ugye láttunk ilyeneket az elmúlt időszakban is, hogyha egyszerűen nem fekteti bele azt a munkát, azt az alázatot, akkor bizony nem lesz olyan jó játékos, vagy nem lesz olyan meghatározó játékos hosszú távon az NFL-ben, mint szeretnénk. A másik dolog pedig, hogy szintén azért, mert nagyon fiatalok, nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a szervezetük, a skillsetjük, a tudásuk, és igen, simán lehet az, hogy egy játékosnak mondjuk kombájnon szúrjuk ki azt, hogy na ezt a szöget most máshogy blokkolja, vagy más range-ben játsza meg a pályát, és ezek olyan dolgok, amik igenis hatással lehetnek akár a big boardon való helyzetükre, tud ilyen gyorsan, tehát nyilván egy 35 éves játékos már kevésbé fog fejlődni bármelyik irányba, de egy 20 éves, egy 22 éves, bennük azért még sokkal nagyobb tér és potenciál van, hogy tanuljanak, változtassanak esetleg a hibáikon. Szóval igenis, szerintem minden hét számít a draft processben. A senior bowlon meg aztán különösen úgy, hogy mindent, de mindent meg tudsz figyelni egy játékoson, akár edzés közben is, az kimondottan sokat számít.
És hát ugye az fontos, hogy az utolsó alkalom, amikor ott voltak a pályán, sisakba, válvédőbe és ütköztek, és ez volt az utolsó alkalom, amikor láthatjuk őket így, amit. Érdemes még szerintem a kombájnnal kapcsolatban kiemelni, és ugye itt vannak túlreagálások a 40 yardos sprinteknél, meg stb. Igen, itt inkább azt kell majd megnézni, hogy adott relatív atletikus mutatók mellett, tehát hogy a magassághoz, meg a testtömeghez mérte, milyen számokat produkáltak. Ez lehetnek izgalmas dolgok, főleg nem tudom én, támadófalban, hogy mit tudom, két éves kezdő rutinja van, de hihetetlen atletikus, akkor vele mit lehet csinálni, vagy ellenkező esetben van 5 év tapasztalata, de nem atletikus, vele mit lehet csinálni. Hát igen, ezek a mutatók, ezek még ronthatnak, javíthatnak a megítélésen, de mindenképpen érdemes ezeket fenntartásokkal kezelni, és hát úgy gondolkodni róluk, hogy nem minden csapat ugyanazt akar, és nem minden csapat gondolkodik ugyanúgy, mint mondjuk mi. Mert hogyha valaki nagyon atletikus csapatot akar építeni, akkor megoldja, hogy kiválogatja a legjobb atletikus mutatókkal rendelkező játékosokat, de van, aki pedig olyan játékosokat akar, most csak a Cincinnati Bengals van itt előttem is tényleg egy kiragadott példa, hogy ők pedig szeretik a szenior játékosokat, a rengeteg tapasztalattal megérkező játékosokat a draftra, mert ők úgy gondolkodnak, hogy a tapasztalat többet ér, mint mondjuk az atletikus képességek, de ez csak tényleg egy kiragadott példa.
Igen. Úgyhogy szerintem majd a következő hetekben rátérünk itt a prospect ismertetőkre.
Lesz még itt senior bowl.
Így van, és ki fogunk térni szerintem.
Bocsánat, combine.
Combine, az biztos. Jó, ugorjunk az utolsó témánkra ma, ez egy rövidebb kicsi kitérő lesz, igazából két edző hosszabbításról akarok csak beszélni. Itt a Baylornál Dave Aranda, illetve a Cincinnati-nél Luke Fickell-nek lett meghosszabbítva a szerződése, Aranda 29 végéig, Fickell pedig 28-ig marad elvileg a csapat élén. Szerintem egyikőjüknek a hosszabbítása sem túlságosan meglepő. Te mennyire tartod személy szerint egyébként a két szakembert jónak a posztján, és hogy mennyire gondolod azt egyébként, hogy nekik ott a helyük, vagy esetleg egyébként egy nagyobb stage-re léphettek volna?
Én azt gondolom, hogy egyébként mindkét csapat nagyon jól döntött ezekkel a hosszabbításokkal, és ez egy nagyon jó üzenet a jövő generációnak, és ez a college football alapja a recruiting, tehát a toborzás, és ezek a játékosok, akik most első, másodéves high school játékosok, és már tekintgetnek szét az iskolák között, meg kapják ezeket a offereket, tehát ezeket az ajánlásokat, hogy ide lehet jönni majd, azért látja adott játékos, hogy ennél a csapatnál hosszú távú stabilitáson is hiszünk, és elköteleződünk a vezetőedzőnk mellett, mert ne felejtsük el, hogyha valakit ki kell rúgni, mert Fickell fog két, nem tudom, borzasztó szezont produkálni, hát olyan mértékű dollármilliókat kell kifizetni utána, hogy azt egy egyetlen nem tudja bevállalni, tehát egyszerűen financiálisan nem éri meg kirúgni egy edzőt. na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy mindkét csapat, és én szerintem nagyon jó irányba tart mindkét program, hogy Fickell, ugye az Ohio State-en volt vezető, bocsánat, védőkoordinátor, tehát azért neki a neve óriási ebben a szakmában, és nagyon jó irányban indult el a csapat, amikor ő megérkezett 5 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt a Cincinnatihez, és hát a recruitingban látszik, a fejlődés látszik, nem csak a mérlegben, hanem a mutatott játékban, a kitermelt draft tehetségekben is, úgyhogy én, nekem nagyon tetszik ez, viszont ugye a Baylorról még egy szót sejtettem, a másik, ugye Aranda, hát egy hanyatló, pokol purgatóriumában lévő franchise, bocsánat, programot élesztett úgy fel, hogy úgy beszélgetünk róluk, hogy, hogy azért simán el tudom képzelni, és egyáltalán nem lenne meglepő a Baylor megvédeni a Big 12 bajnoki címét, mert egyszerűen olyan stabil védelmet hoztak össze 2 év alatt, és ez a támadósor is csak fejlődni fog, és tényleg, hogyha jönnek a tehetségek, és azért Arandának is a neve szerintem garancia a sikerre, azért ott egy nagyon komoly toborzás lehet majd a Texas, meg az Oklahoma mellett, Oklahoma State, meg tényleg TCU mindenki, most még nem tartanak ott, de ez mindenképpen egy üzenet a jövőnek, hogy mi elköteleződtünk egy valami mellett, és hiszünk abban, hogy ez jó. Ugye nyilván Aranda hamarabb kapott hosszabbítást, mint Fickell. Jó, Fickell máshol tart a karrierjében a Cincinnati-nél, de én mindkettőt jobb size-zel fogadtam, mint mondjuk, hogyha visszagondolunk a Penn State-re, a Michigan State-re, hogy, hogy Tucker, illetve Franklin milyen feltételek mellett, vagy milyen bizony szezonok után kapott hosszabbítást.
Ráadásul majd erről is akarok beszélni, ráadásul, hogy milyen hosszabbítást. Amit én hozzá akartam tenni a két edzőhöz, hogy szerintem az a nagyon fontos, hogy mind a kettőknél megvan a filozófiai út, tehát nagyon látod, hogy mit akarnak csinálni a csapatukkal, megvan a recruiting system, tehát hogy látod azt a komplexet, hogy merre akarnak haladni, nem egy kiugró teljesítménynek titulálod az ő sikerüket, hanem egy komplett nevelésnek, egy komplett építkezésnek tudod nézni azt, amit csinálnak. És akkor rá tudunk térni még arra gyorsan, amiről akartam beszélni, hogy itt Fickell a Group of Five legnagyobb szerződését kapta meg, de hogy ez mindössze 5 millió dollár per év, és hogyha már itt Tuckert említetted, ugye ő például 9 és felett kapott, amivel az egyik legjobban kereső egyetemi főedző lett, Fickell ezzel a 15-tel, vagy 5-tel pedig nincs a legjobb 15-ben sem, és persze ő egy Group of Five vezetőedző, de hogy ő mennyire tartod aránytalannak egyébként azt, hogy az edzőket is máshogy tudják megfizetni a Power 5 csapatok, mint a Group of Five csapatok, nem csak a recruitingnál van szerepe, meg a szponzoroknál, tévészerződéseknél, hanem például itt is.
Érdekes ez a helyzet, mert most még arról beszélgetünk Group of Five, de ez pár éven belül meg fog változni, és ugye mindketten egy konferenciába fognak csatározni, ugye itt a Big 12-hez fog csatlakozni ugye a Cincinnati, és ez, szerintem ez a hosszabbítás egyébként ennek is szól, tehát hogy meg akarjuk tartani Fickellt legalább addig, amíg egy jó néhány sikeres évet le tud majd a Big 12-ben. Érdekes egyébként, hogy tényleg mennyire eltolódik ez a, hogy mekkora az ollónak a szétnyílása a két elméletben, két csoport között, tehát a Group, illetve a Power 5 között. Hát azt gondolom, hogy ez meg fog változni a Cincinnati-n, és lehet, hogy fölül fogják vizsgálni ezt a szerződést, majd 2-3 év múlva, hogy jó, akkor ezt megtámogatjuk még néhány millióval, de az mindenképpen érdekes, hogy amikiknek nagy brandjük van, nagy nívójuk van, nagy költségvetésük van, másabb összegeket tudnak kiosztani, és szerintem itt a költségvetésnek a szétosztása, vagy hát a költségvetésnek a nagysága az, ami dönt a szerződések volumenéről. Ez jelenleg a Cincinnati-nél még kisebb, de majd ha minden hétvégén ESPN-en lesznek, és óriási mérkőzéseket fognak játszani a, nem tudom én, Baylor ellen, csak hogy mondjak egy csapatot, akkor ez teljesen máshogy fog kinézni.
Igen, egyébként azt én is akartam mondani, hogy szerintem ezért kötött nagyon jó időpontban a szerződés hosszabbítás a Cincinnati, mert ugye 3 év múlva már ők egy Power 5 csapat lesznek, szóval ki tudja, hogy hogyan fog kinézni ez az egész dolog majd akkor. Most ezekkel a gondolatokkal akkor lezárnám ezt a mai adást, és fogunk még jelentkezni. Zárjuk. Szerintem itt a közeljövőben. Köszi Bálint ismét, hogy itt voltál, várlak a következő adásra, és nektek is köszönjük, hallgatók, hogy velünk tartottatok. Szerintem itt még a draftig minimum heti, de lehet, vagy minimum 2 heti, de lehet, hogy heti szinten fogtok minket hallgatni. Köszi szépen még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.